Várakozás. A következő percekben Jancski Viktória adventi beszélgetését hallhatják Trill Zsolt Jászai Mari díjas színművésszel.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a stúdióban Trill Zsoltot, a Nemzeti Színház művészét. Adventi időszakban vagyunk, és mivel tudjuk, hogy ön nem magyarországi születésű, hanem a volt Szovjetunióban, Sáros-Orosziban született, arra gondoltam így első körül, hogy beszélgessünk arról, hogy az ottani karácsonyi készülődés az ön gyerekkorában, és a mostani miben különbözik, miben hasonlít?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egészen megváltozott a világ. A gyerekkor az mindig a gyerekkor, az mindig a legtökéletesebb szerintem. Az én életemben, vagy a mi gyerekkorunk meg különösen szép volt. Abból a rettenetes rendszerből, még ha az már akkor 1972-ben születtem, mondjuk a 80-as évekről beszélünk, amikor mondjuk úgy valamit már sejtettem is, vagy persze mi ebből nem éreztünk gyerekként semmit, de akkor is ez egy végtelenül, számomra egy végtelenül szép világ volt. Én nem sírnám vissza a rendszert, de a gyerekkoromat azt visszasírom. És lényegét tekintve minden egyes előadás ebből is táplálkozik, a gyerekkorból. Mindig oda rohanok vissza. Ez úgy nézett ki, hogy ez egy 1000 lakosú kisfalu. Ugye abban a világban mindenkinek kellett, hogy legyen munkahelye. Mindenki dolgozott. Dolgoztak a kolhozban, ki az ipari részen, ki a mezőgazdaság, állattenyész, mindenkinek megvolt a maga feladata, és mindenkinek volt saját háztája. Tehát nekünk gyerekként is télen-nyáron azért mi mindig besegítettünk a szüleinknek például. Vagy nyáron elmentünk dolgozni a kolhozba. Nem küldött senki, nem voltunk mi erre rá kényszerítve, de hogy mindig mindenki dolgozott, azért valahogy azt éreztük gyerekként, hogy nekünk menni kell nyaranta dolgozni. Azért mondom ezt el, mert hogy volt egy ilyen szeretett hangulat. Tehát nem azt éreztük, intrikák azok voltak, de valahogy azt éreztem mindig, hogy szeretik egymást az emberek. Na, ez 1989 után megváltozott. A nincstelenség következett be, és abban a pillanatban már sokkal jobban előjöttek az emberekben fogalmazunk, hogy negatív dolgok. Az irigység, már nem tudták egymást úgy elviselni, de addig a karácsonyok azok igazi felkészülések voltak. Azok abban a pillanatban esett a hó, tehát nagyon kevés alkalommal volt olyan gyerekkorunkban, hogy ne legyen hó. És amikor mikor leesett a hó, attól a pillanattól kezdve mi már lényegét tekintve, mi már a karácsonyra készültünk. Minden az iskolában hiába megtartották ezeket a nagy szocialista ünnepeket, mi mindig azért mégiscsak karácsonyt ünnepeltünk, mi mégiscsak húsvétot ünnepeltünk. Tehát mindig azokat a lelki lényegi dolgok. Hát mivel mindent hoztunk a családból. Minden otthonról jött, mindent otthon kaptunk, mindent úgy vittünk magunkkal az iskolába, a közösségbe. És a karácsonyt is azt vittük magunkkal. Persze voltak irodalmi szavalások, színdarabokból jeleneteket adtunk elő télapó ünnepére, de hát azt mindenki tudta, hogy ez karácsony, tehát ezt nem kellett senkinek magyarázni. És ezek ilyen felhőtlen boldogságok voltak. A felkészülés az tényleg felkészülés volt. Már hetekkel előtte minden arról szólt, hogy várjuk a Jézuskát. Jönnek a családi összejövetelek, a találkozások, a templomba való felkészülés. Ebbe beletartozott például az, hogy amikor már egy kicsit nagyobbak voltunk, akkor mi már betlehemezni jártunk. Az egész faluba 13, 14, 15 évesekként mi már mentünk, és minden házba református, katolikusnál bekopogtak, ahova beengedtek, mi ott szépen eljátszottuk a betlehemest, és az, amit kaptunk, azt úgy csináltuk, hogy rubelt, amit kaptunk, azt megfeleztük. A felét odaadtuk az egyház közösségének a pénztárba, és a többit pedig ahányan voltunk, egymás között szétosztottuk.
Ha említeni kéne egy nagyon kedves karácsonyi történetet, akár gyerekkorából, de akár azt követően, akkor mi lenne az, amit megosztana a hallgatókkal?
Az első például, az első olyan karácsonyom, amikor beköltöztünk a közös házunkba, ez a Temető utcában van ez a ház, a mai napig áll, az én édesanyám ott lakik, tehát külön szobám le. És pont karácsony 24-ére estére lett kész, és akkor beköltözhettem, például ez az egyik pillanat, vagy például azt soha nem fogom elfelejteni, amikor már a Helga lányunk és a testvéremnek a Hanna lánya már megvoltak, és olyan 2 évesek lehettek, olyan kettő, valahogy így, vagy talán már 3 is lehettek, és akkor 24-én szent este az éjszakai miséről a gyerekek is jöttek velünk, és még akkor nagyapa élt, az én édesapám, megjöttünk, -20 fokos hideg volt, és akkor apu, mivel hogy pénztárnok volt, ezért ugye még elintézte a dolgokat, szépen megszámolta, rendszerbe rakta, és akkor jött haza, és akkor jött, és akkor mondta, hogy most találkozott a Jézuskával. És hogy a két lány ettől egészen eufórikus boldogság, és már bent, és már kopogtatott is a Jézuska nekünk az első nagy ablakon, és az a boldogság, hogy ez a két lány állt a nagy ajtó előtt, hogy kinyíljon azt, amíg élek soha. De hát minden ilyen jellegű, ami gyerekekkel kapcsolatos karácsony, az mind végtelenül nagy élmény volt. Vagy például az, hogy amikor a ferencesek oda kerülnek Kárpátaljára, azt megéljük, hogy olyan sok helyre kell járniuk, hogy majd Budapestről, Esztergomból jönnek ferences papok, és segítenek. Hát ezek végtelenül fontos, és nagyon-nagyon nagy élmény.
És akkor az idei karácsony az hol lesz? Itt Pilisborosgyenőn, vagy pedig mennek haza hát Kárpátaljára?
Nagyon-nagyon reméljük, hogy nem lesz határzár, és akkor természetesen haza. 23-án mi még este játszunk a Nemzeti Színházban, és hogy vég az előadásnak, akkor rögtön gépkocsiba ülünk, és megyünk haza.
Tehát akkor a karácsonyok azok még ott otthon vannak együtt.
Számunkra mindenki. Volt már olyan, amikor pár esztendővel ezelőtt nem tudtunk otthon lenni, meg hát ugye most a pandémia alatt ugye 2-szer is megtörtént ez a dolog. Anyujék voltak itt a testvéremmel, és az egész család, az egész nagy család itt voltunk Pilisborosgyenőn, de rögtön abban a pillanatban, ahogyha ez engedi, akkor mi szeretnénk otthon együtt.
Említette a Nemzeti Színházat, hogyha most ajánlani kéne valamit karácsonyra, hogy mit érdemes megnézni Nemzeti Színházban, akkor mi lenne az, amit így ajánlana a hallgatóságnak?
Az biztos, hogy játszani fogjuk a két ünnep között majd a Mester és Margarita, tehát azt nagyon szívesen ajánlom mindenkinek. Nem hosszú, ahhoz képest, hogy ez egy méreteit is tekintve egy nagyon nagy regény, de a maga az előadás az nem olyan hosszú, tele van fiatalsággal az előadás is, és azt szerintem jó tehet a két ünnep között, hogyha megnéznék.
Ugye az advent az felkészülés Krisztus születésére, és valahol az elmélyülést is keressük ilyenkor. Ebben a nagy zűrzavaros világban. Én azt gondolom, meg magamról is tudom, hogy az olvasás is segít abba a felkészülésbe. Miket szoktak olvasni, akár ön személyesen, vagy a családba, vagy mi az a regény, költemény, amiben leginkább megtalálja a karácsony misztériumát?
Amit például a tegnap olvastam Tarr Sándornak a novelláit, én abban is megtaláltam a karácsonynak az üzenetét, mert végtelenül emberi dolgokról ír. A saját életén és mások életén keresztül. De hát igen, az olvasás az tud segíteni.
Mit ajánlana mondjuk a gyerekeinek?
Gyerekeimnek? Hát az a helyzet, hogy Helga lányom az mindent olvas, ő nagyon-nagyon szeret olvasni már gyerekkorától, viszont az én Berti fiamat azt még mindig nem tudtuk rászedni. Lehet az én fiú, nem tudom, már én mindennel próbálkoztam. Én azt mondom, hogy inkább a komolyabb irodalmat, ami tényleg irodalom. Nagyon sokan azt mondják, hogy csak olvasson. Ponyvaregényeket is lehet, meg ilyen nagyon szép szerelmi dolgokat, de nem vagyok benne biztos, hogy az igazán feltölt. Azért Móricz, Dosztojevszki, Csehov, inkább ezeket kellene. Meg hát a mai kortársokat is. Azért mondtam épp Tarsándort, mert szerintem egy olyan végtelen, csodálatos, helyenként nyomasztó világba visz bennünket, de úgy visz a történeteivel bennünket, hogy közben a múltról is beszél, ami végtelenül fontos, hogy a múltunkat, ha nem is szóra, de legalább nagy vonalakban érezzük és átlássuk.
Az én életemben Dosztojevszki volt az, aki a regényeink keresztül segítette az én hitem elmélyülését például.
Ő egy akkora csoda, amit hogyha az ember rá gondol, akkor tényleg abban a pillanatban egy pozitív könyv kicsordulhatna az ember szemén, mert az Isten keresésnek valami olyan csodája, ami felfoghatatlan. Amikor Pilinszky a naplójában azt írja, hogy van a született zseni és a szerzett zsenialitás. És azt mondja Pilinszky, hogy ott van Mozart, aki egy született zseni, és Dosztojevszki a szerzett zsenialitás. És azt kell, hogy mondjam, hogy én amikor ezt életemben először elolvastam, akkor azt mondtam, hogy Pilinszky, ha ott van, szintén zseni, aki így meg tudja fogalmazni nekem, egyszerű embernek, hogy mi az a zsenialitás, és erre rámutat konkrétan, egyszerűen lenyűgözve éreztem magamat, és rá kellett jönnöm, hogy tényleg Dosztojevszky a saját életén keresztül, a saját tapasztalatain keresztül lesz a világirodalom csúcspontja.
Ez így van. Említettük már az otthont, említettük a gyerekeket, említsük meg a feleségét is, Szűcs Nellit, aki színésznő. Mi tartja önöket? Most már azt kell, hogy mondjam, évtizedeken át össze, és itt talán egy picit behoznám a Jóistennek a szerepét is. Hol találják meg azt, amikor szükség volt az ő segítségére?
Biztos az is nagyon fontos, hogy mind a ketten láttunk magunk körül két egészséges családot. Amikor az ember a kishajtón kilépett, akkor látott viszonylag egészséges szomszédokat gyerekkorban, mert azért az is végtelenül fontos. És akkor ezek olyan példák, amivel az ember egy életen keresztül, amiből az ember egy egész életen keresztül tud valamit kapni, vagy visszagondolni. Aztán láttunk egészséges rokonokat, az összes hibával mindenével együtt, mert ezek nem hibátlan történetek, nem hibátlan emberek és családok. Hát itt mindenütt tragédia hátán, és öröm hát. Tehát minden van ebben, mint hogy mindenki életében. De az biztos, hogy fontos, hogy milyen közegben nő fel az ember. Én meg vagyok győződve erről. Sok gond van a mi családunkban is, meg nekünk magunkkal, egymással is nagyon sok vitánk van. De hát még együtt vagyunk. Hát ez biztos, hogy a jó Istennek a szeretete kell ehhez, hogy megértsen bennünket, és mégis valamilyen utat mutat nekünk. Biztos vagyok benne, hogy nélküle ez nem megy.
És ha egy mondatba kéne összefoglalni az arc poetikáját, akkor mi lenne az?
Hát én ezen nem nagyon gondolkodtam, hogy mi lenne az, nem is tudom. Nem tudom.
Azt tudom, hogy a kudarcokat azt abszolút jónak éli meg, mert úgy gondolja, hogy szükséges az élethez, hogy valamit az ember létre tudjon hozni.
Igen, hát anélkül nem megy. Hát abból van több. Hát abból van több. Na most, hogyha a kudarcokat én nem tudom magamban megoldani, föloldani, és tovább lépni, és tovább menni, akkor ebbe bele lehet az egészbe őrülni. Hát én legalábbis úgy élem meg, hogy minden napunk az nagyon kevés nap van, amelyik, ami ünnep, ami kézzel fogható dolgot, pozitívumot ad. Valójában szürke hétköznapjaink vannak. Na, ezeket nagyon nehéz átvészelni, de és mégis végig kell csinálni minden egyes napot. És valahogy én úgy érzem, hogyha én látom, hogy hibáztam, és nem jól mennek a dolgok, vagy épp nem történik velem semmi, akkor ez már egy előrelépés, mert akkor tudok rajta változtatni. Tehát ez nagyon egyszerű dolgokban nyilvánul meg. Én tudom, hogy lusta vagyok, végtelenül lusta vagyok. Ha már ezt magamban látom, akkor kimegyek, és akkor valamit odébb teszek. Tehát megmozdítok valamit. Tudom, hogy nem szeretek szöveget tanulni, na de hát mégiscsak erről van szó, hogy a szöveget meg kell tanulni. Tehát akkor legalább egy mondatot tanuljak meg holnapra, hogy azzal is előrébb legyek. Tehát én így látom az életet, hogy szürke hétköznapjaink vannak, amiket meg kell oldani, amit színessé kell tennünk. A munka, és csak a munkán keresztül tudjuk ezt megtenni.
De ebbe tudnak egymásnak segíteni.
Hát igen, de hát a nők azok végtelenül csodálatosak. Hát mindent a nők csinálnak. Hát én ott ülök, és látom, hogy ő főz, és csak nézem. És nekem csak annyit kell csinálnom, hogy a szemetet ki kell vinnem, vagy valamit neki ott segítenem, hogy odébb tennem, de igazság szerint mindent a nők csinálnak. Hát a nők mindent, tehát gyerekeket nevelnek, dolgozni járnak, főznek, sütnek, mindent ők csinálnak. Mi férfiak szerintem mi semmit nem csinálunk. Sajnos ez a világ, ez nem is segít nekünk, hogy újra férfiak legyünk, és hogy tényleg férfiak legyünk, csináljunk valamit. Nem vagyunk jó helyzetben.
Miben kéne változtatni, hogy ez egy picit elinduljon jó irányba?
Hát vannak már itt próbálkozások, ezt nem én találtam fel ezt, hanem sokkal okosabb és intelligens emberek már régen rájöttek, évtizedek óta azon vannak, hogy a férfiakat újra bevonni. Persze most itt nagyon sarkosan fogalmazok, de lényegét tekintve tényleg a nők visznek mindent, és vannak itt próbálkozások, hogy a férfiaknak új dolgokat kitalálni, hogy újra példák legyünk a gyermekeinknek. Mert az nem biztos, hogy mindig megoldás, hogy együtt megyünk le gyúrni a konditerembe, ez nem biztos, hogy ez az út, hanem valami más, és nem lehet mindig csak olvasni nekik mesét esténként, tehát azért sokkal összetettebb és bonyolultabb ez a dolog, ez a férfi dolog a mai világban szerintem.
És egy dolgot ki kéne emelni, hogy mondjuk a fiának mit tanítana meg, hogy mitől lehet jobb férj, rendesebb férfi.
Én azt hiszem, hogy én mindig arra próbálom őt is rávenni, hogy ő is ugyanolyan lusta, mint én. De mindig azt mondom neki, hogy csak a munka, tehát az irigység, hogy az ne legyen bennünk. Mert hogyha ha én elvégzem a saját feladatomat, akkor nem leszek irigy. Ha megtalálom a jó dolgokat az életben, akkor én nem leszek irigy. Tehát ahhoz ha jó ízűen elfárad az ember a nap végére, és tényleg tett valamit, akkor én nem lehetek irigy. Tehát mindig arra próbálom őt is rávenni, hogy muszáj neki tanulnia, muszáj tenni a testi kondicionáját, tehát hogy ő is mozogjon mindent, tehát ez mind munka, lépni, odébb lépni, tenni valamit.
És hogyha az Isten kapcsolatunkban kéne egy picit fejlődnünk, lépni, akkor mi lenne az első lépést, amit meg kéne tennünk?
Tehát az, hogy például, hogy elmegyek templomba. Lenyomom a kilincset, kinyitom a templom ajtát, és belépek. És ezt nagyon sokszor tudom, én gyerekként nem biztos, hogy én is focizni szerettem járni. De így utólag visszagondolva, hogy én nagyon örültem, hogy engem vittek. Hogy elvittek templomba. Hogy persze ez gyerekkorban kell. És amikor az ember hall, akár az önök rádiójában, vagy más rádióban hall, amikor felnőttként, egyszer csak rádöbbennek dolgokra. Ez óriás. Olyan csodálatos történetek vannak, hogy megyek a kocsiban, hallgatom a rádiót is, és elájulok a szépségtől, amikor hallok egy-egy ilyen történetet. És nem hiszem, hogy hazudnának. Tehát az ember ezeket nem véletlenül mondja el, mert tényleg megtörténik vele. Én azt hiszem, hogy ez lenne az első lépés, hogy igen, kell szombaton, vasárnap, igen, el kell vinni a kutyát a kutyaiskolába, de lehet, hogy a templomba is el kellene menni. Lehet, hogy csak 10 percet kell ott tölteni először, vagy 5-öt, kinek hogy adatik meg. Már csak abból kifolyólag, hogy most voltunk, forgattunk egy filmet, és Mohácson voltunk, és én soha nem jártam Mohácson, és Mohácson a nagy templomba bementem, és egyszerűen, hogy milyen csodálatos templom van ott például, hogy mit építettek, hogy mennyi embernek az energiája, szeretete kell ahhoz, hogy egy templom felépüljön. Na most azt nem elég szeretettel felépíteni, oda utána járni kell, mert ez a legfontosabb.
Ha kérni kéne valamit az idei karácsonyra ajándékként, mit kérne?
Minél kevesebb irigység legyen ezen a földön. Talán, ha ezt lehetne kérni.
Van most egy játékunk, húznak a vendégek egy kérdést. És ha megteszi, hogy felolvassa, hogy mi a kérdés.
Melyik szakrális épület, igen, melyik szakrális épület hat rám a legjobb?
Milyen érdekes, hogy pont most említette Mohácsot.
Hát a bazilika az egyszerűen, a Szent István bazilika, az azért nyűgöz le, mert mindig ott vannak a legjobb színházi ötleteim. Vagy elindítanak egy gondolatot, és akkor ebből a gondolatból egyszer csak ugye elkezdek magamra levetíteni a dolgokat, és akkor ez elindul egy folyamat bennem, és akkor szépen valahogy mindig a színháznál lyukadok ki, és akkor a szerepek, meg egy csomó megoldás mindig ott van. A templomok persze azok egyértelműen mindegyik a maga módján, még a legegyszerűbb is, amelyik úgy még házformája van, még az is lehet. Ahol a kereszt ott van, az már mind izgalmassá teszi a helyet. És ide mondjuk itt nem csak templomokat lehet mondani.
De kérdésben szakrális volt, de hogyha nem szakrálist akar mondani, akkor mondjon záróként olyat, ami akkor a kedvenc épülete.
Hát ez a város engem, ez az egész város, ez így ahogy van, ez a Budapest, ez végtelenül lenyűgöz, és ugye ebbe benne vannak a templomok is. De a templomok azok, mondom, ez nem csak az, hogy ez most katolikus templom, vagy református, ugyanúgy a zsinagógák is lenyűgöznek, de mondom, bármelyik, de ugye ebbe benne van a színház is, mert az is egy szakrális tér, akárhová, mert ott is a jó Isten van.
Meg azt gondolom, hogy a legtöbb színházi darab valahol az Isten keresésért születik.
Mindegyik. Tehát a jó színházi darab, a jó színházi előadás, az mind arról szól. Semmi másról nem szól. Nincs értelme mással foglalkozni.
Köszönöm szépen, hogy megosztotta a gondolatait, és nagyon szép karácsonyt, meghitt karácsonyt kívánok az egész családnak.
Jancski Viktória beszélgetett Trill Zsolt Jászai Mari díjas színművésszel.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hangja.
Isten szeret téged.
Béri László Renátó Karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.